Ajtók. A Rádió 17 önismereti magazinja. A műsorvezető Lajkó Erika.
Egyedül alszol, egyedül kelsz, amit tenned kéne, arra sem figyelsz. A dolgok
lépjünk be!
Kedves hallgatók, Önök az Ajtó című műsort hallják. Üdvözlöm Önöket a műsorvezető Lajkó Erika. Mai vendégem Sarkadi Kriszta, aki az új kapcsolatok hírnöke. Lehet, hogy még több titulist is lehetne a neve után mondani, de engem ez ragadott meg igazán, amikor megláttam a honlapját. Szia Kriszta!
Szia Erika!
Mi az, hogy az új kapcsolatok hírnöke?
Én még használok hozzá egy szót. Úgy szoktam ezt nevezni, hogy az új kapcsolati minták hírnöke. Azt jelenti ez az én megfogalmazásomban, hogy azt már mindannyian tapasztaljuk, hogy változóban van a világ, és a világgal együtt mi magunk is. És talán a leginkább ez a kapcsolatainkon érződik, hiszen nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem találnak társra, és olyanok is vannak sokan, akik bár együtt élnek a társukkal, de nem boldogok a kapcsolatban. És ez mind azért van, mert a régi módon már nem tudunk ezekben a kapcsolatokban működni. Eljött egy olyan idő, amikor másként kell viszonyulni mind önmagunkhoz, mind pedig a másikhoz. A régi minták azt jelentették, és talán ennek mindez idáig nem is voltunk tudatában, hogy arra használtunk egy kapcsolatot, hogy kielégítsük rajta keresztül az igényeinket.
Hú, ezen sokan föl fognak ám háborodni ezen a mondaton.
Lehet, ehhez hozzászoktam. Volt már olyan is, hogy az egyik előadásom szünetében valaki kiabálva tiltakozott, hogy hogy mondhatok olyat, amit éppen akkor mondtam. De én ebben hiszek, azt vallom, hogy a világban ez működik, ez zajlik éppen most, és az én életemben az új kapcsolati minták követése boldogságot hoz, és ezért beszélek róla szívesen.
Igen, emlékszem, hogy egyszer egy vita hevében én is azt mondtam, hogy tulajdonképpen minden kapcsolat érdekeken alapul. És ezen nagyon-nagyon fölháborodott mindenki, aki ott ült körülöttem, és azt mondták, és a gyerekemmel való kapcsolat, és mondtam, hogy az is, mert hogy az az érdekem, miután őt szeretem, hogy megtartsam magam mellett, és mindenféle olyan módon, és trükkel, és akár az igényei kielégítésével is. Tehát nekem az az érdekem, miután őt látnom, vele lennem jó érzés, és hogy megtartsam magam mellett. Tehát ilyen formán érdekem. Te is így gondolod?
Igen, én is így gondolom, és nagyon jól látod ezt. Van ennek egy másik oldala is a szerelmi kapcsolatokban, hogy azt várjuk el a másiktól, hogy elégítse ki ezeket a bizonyos igényeinket. Tehát, hogy ő legyen az, aki megtesz számunkra egy csomó mindent, amire mi vágyunk. És ez az, ami meg kell, hogy változzon.
Egyébként ezt nem csak te vallod ám, hanem a Feldmár Andrásnak is van egy könyve, és most nagyon bólogatsz a rádióhallgatók, ezt nem látják. Ismered a Feldmár Andrást, gondolom ezek szerint, és azt, hogy mi a véleménye a kapcsolatokról, ő ugyanezt mondja.
Igen, ismerem őt, voltam egy kétnapos műhely munkán is, amit ő vezetett, tehát személyesen is találkoztam vele, több könyvét is olvastam, az utolsónak azt hiszem épp ez a címe, hogy Szabadság szerelem. És valóban én nagyon örülök annak, hogy amiket én gondolok, az visszaigazolást nyer olyan nagy mesterektől, mint amilyen ő is.
Azt mondod, hogy az új kapcsolati mintákban, amelynek te a hírnöke vagy, azokra ez már mind nem igaz. Mert hogy?
Mert hogy az új kapcsolati mintákat két oldalról közelíteném meg. Az egyik oldal az, hogy a saját mintáit mindenkinek magának kell kialakítania. Tehát szerintem elmúlt az az idő, amikor elmondhattuk, hogy mivel a szüleink és a nagyszüleink így éltek, ha mi is így élünk, az nekünk is jó lesz. Ez már nem így van. Ez nagyon jól látszik. Nem tudjuk követni azokat a mintákat, amik szerint ők éltek. Nagyon sok embernek már a maga házasság intézményesen felel meg. Olyanokat is ismerek, akik nem élnek együtt, és mégis boldogok. Olyanokat is ismerek, akik 150 kilométerre laknak egymástól, és csak hétvégén találkoznak, és nekik ez a tökéletes. De olyat is, akiknek közös gyerekük van, akit együtt nevelnek, de közben nem laknak együtt, és nekik ez a jó. Tehát egyrészt erre kell figyelni, hogy legyen elég bátorságunk eltérni attól, amit ismerünk és amit megszoktunk, ránézni arra, hogy én mit szeretnék, én hogy szeretnék élni, a társam mit szeretne, és találjuk meg, csiszoljuk ki azt, ami nekünk kettőnknek a legjobb.
Kettő gondolat volt, ami igen, eszembe jutott, miközben itt beszéltél. Az egyik az, hogy te ilyen forradalmár vagy?
Azt hiszem, igen. És ezt abból is gondolom, hogy más forradalmárok is vannak körülöttem. Ami pedig, hát akik körülöttünk vannak, azok mindig minket tükröznek. És ezt látom, hogy vannak mások, akik még nálam is nagyobb forradalmárok.
A másik gondolatom pedig az volt, hogy amiről te beszélsz, az olyasféle öntudatosságot, szabadságot, önmagunkért való kiállást feltételez, amiről azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon nagy százalékában nincs meg.
Igen. Igen, és hogyha úgy tetszik, akkor erre is bátorítok mindenkit, hogy kerüljön kapcsolatba a saját valódi lényével, és nézze meg, hogy őt mi teszi boldoggá, és akkor már nem csak a párkapcsolatok területéről van szó, hanem az életünk összes területéről. Azt szeretném, hogyha minden egyes ember merne úgy élni, ahogy neki, és csak neki jó, ahogy pont neki jó. És talán most sokan azt gondolják, hogy de hát hova lenne a világ, hogyha mindenki csak a saját örömével, csak a saját boldogságával törődne. Hát pont akkor lenne béke a világban, ha mindenki csak azzal törődne, hogy ő hogy érzi jól magát, és nem akarná a saját akaratát senki másra rákényszeríteni, mert biztosan tudná, hogy az a másik ember is pontosan tudja, hogy neki hogyan jó. Nem kell, hogy valaki más megmondja neki. Majd ő kialakítja a saját boldog életét.
De figyelj, hogyha én tudom, hogy engem mit tesz boldoggá, és így keresek hozzá társat, akkor tulajdonképpen itt nem ugyanarról van szó, hogy a saját igényeim kielégítésére keresek társat, ami a régi hagyományos mintákban is jellemző?
Én nem így látom, mert nem arra keresed a társat, hogy ő kielégítse az igényedet, hanem játszótársat keresel, akivel jó együtt lenni, akivel jól tudsz együtt mulatni, akivel sokat nevetsz együtt, akivel boldogság mindenfélét csinálni. De nem azért, mert ő megteszi, amire te nyíltan vagy burkoltan ráveszed, hanem azért, mert te elfogadod őt pontosan olyannak, amilyen, ő is elfogad téged pontosan olyannak, amilyen te vagy, és ez így jó.
Ha jól értem, ebből számomra az derült ki, hogy akkor a régi kapcsolati mintákban valamiféle hiánypótlás történik, tehát valamilyen kielégületlenségemet próbálom a másikkal kielégítetni tulajdonképpen, míg az új kapcsolati minták szerint én magam vagyok egy teljes ember, és már nincs szükség erre, mert a másik is egy teljes ember, én is az vagyok, és akkor vidáman lehetünk egymás partnerei, ha az mindkettőnknek jó.
Így van, erre gondolok, de persze nem gondolom azt, hogy ez most azonnal már így van. Tehát jól tudom, hogy mindannyian hordozunk számtalan sebzettséget, ami gyógyításra vár. És amíg ezeket a főleg gyermekkorunkból származó sebeket be nem gyógyítjuk, addig nem is tudunk olyan teljessé válni, ami lehetővé tenni azt, hogy teljesen csak az új kapcsolati minták szerint éljünk. Mondok egy példát. Szerintem minden egyes szerelmi kapcsolatnak az a célja, az elsődleges célja, hogy örömöt és boldogságot éljünk át benne. De hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem mindig van így, legalábbis nem folyamatosan, állandóan hullámzik. És ez azért történik így, mert amikor kiesünk az öröm és a boldogság állapotából, akkor a másodlagos cél lép érvénybe, az pedig az, hogy meggyógyítsuk valamely sebzettségünket, amelynek felderítésére a kapcsolatok nagyon is alkalmasak. Csak ilyenkor arra kell figyelni, hogy amikor felmerül egy ilyen konfliktus, és ütjük, vágjuk egymást, és vitatkozunk, és haragszunk, akkor ott valójában nem a másikra haragszunk. Tehát nem a másik az, aki azt az érzelmi állapotot belőlünk kiváltotta, hanem csak megérintett bennünk egy olyan sebet, ami sokkal-sokkal korábban kezdődött. És ha ilyenkor képesek vagyunk arra, hogy ezt felismerjük, és azt mondjuk, hogy okay, most én így érzem magam, de ezért az érzésért bennem nem te vagy a felelős. Ez az én érzésem, és bennem alakult ki 25 évvel ezelőtt, amikor.
Ha tudom, hogy...
Igen.
Többnyire nem tudja az ember.
Nem tudjuk. Igen, igen, de ha már annyit meg tudunk tenni, hogy ezt felismerjük, és ilyen módon kiszálljunk ebből a játszmából, és többé ne a másikat hibáztassuk a saját érzéseinkért, akkor már nagyon jó úton járunk.
Kriszta, én azt gondolom, hogy gyönyörűen hangzik ez a cél, hogy ilyen új kapcsolatban éljünk, vagy ilyen újfajta kapcsolatban teljes emberként, és nem kiegészítve egymás, hanem egyenrangú félként, játszótársként éljük le az életünket. Na de hosszú az út a pohártól az ajakig. Hogy lehet ide eljutni? Erről fogunk beszélni a zene után. Kedves hallgatók, Önök az Ajtók című műsort hallják. Mai vendégem Sarkadi Kriszta, az új kapcsolati minták hírnöke, akivel arról beszélgettünk, hogy a régi kapcsolati minták már nem működnek jól az életünkben, és újak szerint kellene élnünk, amikor kiteljesedett emberekként, egyenrangú partnerekként vagyunk egymás társai. Na de többnyire ez még nem így van. Hogyan lehet ide eljutni? Te tudsz ebben segíteni? Tudsz utat mutatni? Ismered a technikát?
Persze, hogy tudok, hiszen erről szól minden, amivel foglalkozom. És az a jó hír, hogy nem egy technika van, hanem számtalan. Tehát mindenki kiválaszthatja magának, ami számára a legjobban működik. Ami talán a legeslegfontosabb, és mindent felülír, és ha ezzel készen vagyunk, akkor már nincs is több dolgunk talán, az az, hogy mennyire vagyunk képesek önmagunkat szeretni. Ez a legelső lépés, és ez az egyik alapelv, amire az új kapcsolati minták épülnek. Tehát ha valaki semmi más nem tesz, mint azon dolgozik, hogy önmagát elfogadja és megszeresse olyannak, amilyen, már óriási lépéseket tett annak érdekében, hogy megszülessen benne, és aztán vele is maradjon a szerelem. A legtöbb konfliktusunk abból fakad, hogy önmagunkat nem szeretjük eléggé, és ezt rávetítjük a másikra. Egy olyan ember, aki jóban van magával, az nem várja el a másiktól, hogy kielégítse az igényeit. Az nem akarja a másikat meggyőzni semmiről, hanem úgy érzi jól magát, ahogy van éppen. Úgyhogy egy csomó technika van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk magunkat minél jobban szeretni.
Na ez az. Igen, én is azt gondolom, hogy ez a legeslegfontosabb, de azt tapasztalom, hogy ez a legritkább esetben fordul elő. Tehát, hogy az ember elégedett legyen magával, szeresse önmagát, becsülje önmagát, tisztelje önmagát, az nagyon ritka. Hogy tudunk ide eljutni? Mi az az út, amin keresztül kell mennünk?
Az egyik legfontosabb, amit meg kell értenünk, az az, hogy eredendően mindannyian jók vagyunk. Tehát amikor megszületünk, akkor nincs bennünk semmi más, csak a jóság. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ha ezt a nyelvezetet akarnám használni, hogy Isten ilyennek teremtett minket. Jónak, szépnek, ragyogónak, bölcsnek, okosnak. Tehát az összes jó tulajdonság ott van bennünk. És igazából, amit tennünk kell, az az, hogy lehámozzuk mindazt, ami erre rárakódott. Tehát nem arról van szó, hogy valami új dolgot kéne beépíteni. Mert a szeretet, az önmagunk iránt is érzett szeretet, az ott van bennünk. Csak rárakódott egy csomó minden. Mik ezek a dolgok? Például a sérelmek. Valahányszor megbánt minket valaki, akkor ezt a sérelmet elraktározzuk, és úgy maradunk megkeseredve, ahelyett, hogy megbocsájtanánk. Hiszen az az ember abban a pillanatban mindössze ennyire volt képes. Tehát ha képesek vagyunk felfogni azt, hogy az a legritkább esetben történik, hogy valaki tényleg szánt szándékkal támadjon meg minket mondjuk szavakkal, és elfogadjuk azt, hogy ezt ő azért tette, mert benne is valamilyen sebzettség megérintődött, és hogy nem tudott többet kihozni magából, csak ennyit. Ha ezt megértjük, akkor meg tudunk neki bocsájtani, és ha megbocsájtottunk, és hogyha már nagyon sok mindenkinek megbocsájtunk, akkor azt vesszük észre, hogy elkezdünk fellélegezni. Szabadabbnak érezzük magunkat, tehát nagyon fontos, hogy a megbocsájtás nem a másikat szabadítja föl, hanem engem. Mert én vagyok az, akit megkötöznek azok a sérelmek, amiket hurcolok magamban.
Igen, én ezzel abszolút egyetértek. de nagyon nehéz megbocsájtani, még akkor is, ha az ember az agyával érti a másik mozgatórugóit, mert amikor engem megbántottak, amikor engem megsértettek, amikor az önbizalmamat vagy az önbecsülésemet megtaposták, akkor bennem olyan érzések vannak, amit az agyam nem tud kontrollálni. Tehát az értelem az érzelmet nem tudja kontrollálni. És ezen érzelmileg hogy tudunk túljutni? Mert az egy dolog, hogy megértem. De érzelmileg hogy lépek túl rajta?
Igen. Én sokszor azt gondolom, hogy lehet az érzelmeket kontrollálni az értelem útján, de természetesen nem mindig abban a pillanatban. És a megbocsájtás sem egy olyan dolog, amely egyik pillanatról a másikra történik. Én például azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt kezdtem el először intenzíven foglalkozni azzal, hogy elkezdjem megbocsájtani mindazt, amit én átéltem. És most tartok ott, hogy gyakran kerülök olyan társaságba, ahol emberek a sérelmeikről beszélnek, és én nem is értem, hogy hogyan zaklathatja őket fel ez a dolog. És abból látom, hogy ez például egy olyan területe az életemnek, amit én már ténylegesen átdolgoztam. Tehát szerintem az a fontos, hogy legyen bennünk egyfajta hajlandóság, valamiféle szándék a megbocsájtásra. És ha úgy tetszik, akkor mondjuk el sokszor, amikor egy ilyen sérelem felbukkan bennünk, hogy megbocsájtok neked. És nem fog rögtön elborítani minket a béke, és nem feltétlenül fogunk tudni azonnal megbocsájtani, de ha újra és újra kifejezzük ezt a szándékunkat, akkor egyszer csak megtörténik. Egyébként készülök arra, hogy ezzel kapcsolatban olyan meditációs CD-ket adja ki, amin vannak megbocsájtást vezető meditációk, ugyanis az volt a tapasztalatom több előadáson is, ahol vezettem ilyet, hogy utána oda jöttek az emberek, és nagyon megköszönték, és elmondták, hogy ilyen évtizedekkel korábbi ügyeket sikerült megbocsájtaniuk egyetlen meditációban. Tehát ez is megtörténhet, de ehhez egy ilyen módosult tudatállapot kell, amikor mélyebben tudunk kapcsolódni önmagunkkal. Ha az elme szintjén dolgozunk, akkor pedig a gyakori ismétlés az, amitől ez megtörténik bennünk.
Én azt tapasztalom, nem tudom, te osztod-e ezt a véleményt, hogy másoknak megbocsájtani még csak-csak. Önmagunknak megbocsájtani a sokkal keményebb dió.
Igen, igen, ez pontosan így van, és ráadásul épp ezzel akadályozzuk meg magunkat abban, hogy mindenféle örömöket átéljünk. Mert annyira haragszunk magunkra, és annyi bennünk a bűntudat bizonyos dolgokkal kapcsolatban, hogy úgy érezzük, meg sem érdemeljük, hogy mondjuk velünk legyen a társunk, akibe szerelmesek vagyunk, vagy hogy anyagi jólétben éljünk, vagy hogy ott éljünk, ahol szeretnénk. És épp ezért, amikor azon dolgozunk, hogy másoknak megbocsássunk, ezzel párhuzamosan azzal is foglalkoznunk kell, hogy önmagunknak megbocsássunk. Egyszer valaki elmesélt nekem ezzel kapcsolatban egy nagyon hatásos gyakorlatot, ami arról szólt, hogy egyszerűen fogott egy papírt, és föllistázta az összes olyan dolgot, amit ő úgy nevezett, hogy ártó tettek. Tehát amikről úgy érezte, hogy ártott másoknak egész élete során. És igen. Pusztán ezt összeírni egy nagyon erős élmény volt, azt mondta, de utána elkezdte mindegyikkel azt, hogy elmondta, hogy igen, megbocsájtom magamnak, megbocsájtom magamnak, megbocsájtom magamnak, az összesre elmondta, és azt hiszem utána még el is égette a papírt, és ez valódi felszabadulást hozott. Lehet, hogy ezt elég egyszer megtennünk, lehet, hogy többször, de az a lényeg, hogy a figyelmünket rá kell irányítanunk ezekre a dolgokra. Tehát szerintem az már nem érvényes, hogy hát jó, van bennem néhány sérelem, és haragszom a szüleimre, meg úgy az egész világra, de majd el leszek ezzel valahogy. Nem. Vagyis boldogtalanul leszek el, hogyha nem törődöm ezekkel.
Azt mondtad, hogy legelőször is és a legfontosabb dolog az, hogy megbocsájtani. Hogyha valaki ezt már meg tudja tenni, akkor tulajdonképpen a többi lépésre már nem is igazán van szükség. De azért beszéltél még többfajta technikáról is, tehát hogyha túl vagyunk a megbocsájtáson, ami nem egy egyszerű feladat, ebből is látszik, akkor mi az, amit még tennünk kell, hogy képessé váljunk arra, hogy egy teljes boldog kapcsolatban éljünk? Erről beszélünk majd a zene után. Kedves hallgatók, Önök az Ajtók című műsort hallják. Mai vendégem Sarkadi Kriszta, az új kapcsolati minták hírnöke, akivel arról beszéltünk, hogy a legfontosabb dolog megbocsájtani másoknak és önmagunknak. De azt mondta, hogy van még egy csomó más dolog is, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy teljes és boldog kapcsolatban éljünk. Mik azok a lépések?
Arról beszéltünk, hogy az új kapcsolati mintáját mindenkinek saját magának kell kialakítania. Az, hogy erre lehetősége legyen, az szerintem 5 alapelvre épül. És ebből eddig 2 említettünk. Az egyik az, hogy önmagunkat feltétel nélkül szeressük, a másik pedig, hogy megbocsássunk mind a kedvesünknek, mind önmagunknak, illetve hát a lehető legtöbb embernek, akivel kapcsolatba kerültünk. A harmadik ilyen alapelv az a társunk teljes elfogadása.
Húha!
Igen, ez megint egy olyan feladat, ami munkás. Ugyanis a régi minták szerint ahhoz szoktunk hozzá, hogy nekem jogomban áll a másikat irányítani. Jogomban áll megmondani neki, hogy mikor, hová menjen, mit tegyen, mit ne tegyen, mit mondjon, mit ne mondjon, hogyan mutassa ki a szeretetét. És úgy érzem, hogy ez az idő lejárt. Csak akkor tudunk hosszú távon megmaradni egy kapcsolatban, ha képesek vagyunk a másikat elfogadni pont olyannak, amilyen. És csak annyit tennék hozzá, hogy ez volt az a pont, ahol valaki nagyon fellázadt az egyik előadásomon, és sajnos nem nekem mondta, hanem egy kollégámnak a szünetben, hogy milyen jogon kérem én tőle azt, hogy ő elfogadja az alkoholista férjét. Persze, nem kell együtt élnünk olyas valakivel, akit nem tudunk elfogadni. Tehát én azt mondtam volna neki, hogy ha szereti ezt az embert, és mellette akar lenni, akkor fogadja el, hogy alkoholista, ez van. Ezen ő nem fog tudni változtatni, csak a férje. Ha pedig nem tudja elfogadni, és nem akar naponta szembesülni ezzel, akkor bizony meg kell, hogy szakítsa vele a kapcsolatot. Senki nem várja el tőle, hogy áldozatként ott éljen mellette.
Éppen ez jutott eszembe, amikor azt mondtad, hogy el kell fogadnunk a másikat úgy, ahogy van, és olyannak, amilyen. Hogy tulajdonképpen ez teljesen logikus. Ha én egy kiteljesedett ember vagyok, elégedett önmagammal, tudom, hogy nekem mi a jó, azt felmerem vállalni, akkor nem megyek bele egy olyan kapcsolatba, amelyik nekem gondokat okoz, vagy ha bele is megyek, de felismerem, hogy ez nem jó nekem, akkor kimerek szállni belőle.
Így van pontosan, illetve ez nem jelenti azt, hogy a kéréseimet ne fogalmazhatnám meg. Tehát, hogyha valamit szeretnék kérni a másiktól, azt elmondhatom neki, de a kérés abban különbözik az elvárástól, hogy a kérésre lehet nemet mondani. Az elvárásra pedig nem. Tehát amikor kérek valamit a másiktól, és ő azt mondja, hogy nem, akkor azt mondom, oké. De ha egy elvárásom van, amit kérés formájában adok elő, és ő azt mondja, hogy nem, akkor én csalódást élek át, megsértődök, megharagszom. Ez a különbség. Tehát változatlanul megtehetem, hogy elmondom a másiknak, hogy én mit szeretnék és hogy, csak el kell fogadnom, hogyha ő abban nem akar részt venni.
És nyilván, ahogy neki szabadsága van nemet mondani, nekem szabadságom van eldönteni, hogyha ez nekem annyira frusztráló, hogy ő a kéréseimre folyamatosan nemet mond, akkor kiléphetek ebből.
Így van, pontosan.
Ez volt a harmadik. Mi a negyedik?
A negyedik az egy elég összetett alapelv, ha úgy tetszik. Az a neve, hogy felelősséget vállalni az érzéseinkért. Egy pillanatra említettük már, mert már beszéltünk az érzésekről. Amikor az érzéseinkről van szó, akkor általában 3 csapdába szoktunk beleesni. Az egyik az, amit már sokan ismerünk, hogy vagy a neveltetésünk miatt, vagy a kialakult félelmeink miatt elfojtjuk az érzelmeinket, nem mutatjuk ki, nem beszélünk róluk. Ez az egyik. A másik az, hogy kimutatjuk az érzelmeinket, és beszélünk is róluk, de ezt azzal a szándékkal tesszük, hogy bűntudatot keltsünk a másikban, hogy ő azt érezze, hogy azért, amit én érzek, ő a hibás.
Manipuláljunk.
Manipuláció, igen.
Így van.
És a harmadik mód, ami a harmadik csapda, amiben bele szoktunk esni, Az pedig az, szintén a manipuláció egy formája, hogy az érzelmeink kimutatásával azt próbáljuk elérni, hogy a másik megtegyen valamit, kielégítse valamely igényünket.
Ez az érzelmi zsarolás.
És ez az érzelmi zsarolás, így van. Amikor pedig felvállaljuk a felelősséget az érzéseinkért, az pedig az, hogy én most ezt érzem, ez nem kapcsolódik hozzád sehogyan. Ez az én érzésem, valószínűleg azért érzem most azt, mert, és ezt említettük már korábban, valamikor gyerekkoromban kialakult bennem egy sebzettség, amit most a te viselkedésed valóban megérintett. De az én szélsőséges érzelmi reakcióm nem a társamnak a hibája, ha úgy tetszik, hanem egy bennem lévő sebnek a felszakadása. Tehát, ha azt akarom, hogy elmúljon az aktuális konfliktus, akkor el kell kezdenem felderíteni és meggyógyítani magamban ezt a sebzettséget. Ez az új minta. A régi minta pedig az, hogy ilyenkor a másikat hibáztatjuk, hogy azért, mert ő így, meg így, meg így viselkedett, azért most az én szívem darabokra tört.
Na jó, akkor beszéljünk most egy konkrét példáról, mert hogy ez így nagyon szép, és én értem is, de nagyon nehéz ezt a gyakorlatban úgy lekommunikálni, hogy ne legyen belőle se manipuláció, se zsarolás, vagy ne folytsam magamba a kapcsolat megmaradásának érdekében. Mondjuk az én párom nagyon szeret bulizni, és rendszeresen eljár nélkülem. Ez engem rettenetesen frusztrál, el is mondom neki, hogy hát, drágám, engem ez zavar, mert hogy nélkülem vagy, nélkülem történnek élmények, én erre féltékeny vagyok, ki tudja, mi történik veled, és szeretném, ha ezt nem tennéd. Ő meg azt mondja, hogy nem, mert ő ezt élvezi. És akkor most mi van?
Hát itt nagyon sok minden van egyszerre. Egyrészt én rögtön onnan indulnék, hogy elfogadnám, hogy ő szeret bulizni menni, és szeret nélkülem menni.
Na jó, de ha én még nem vagyok olyan fejlett élek, mert sok sebet hordozok magamban. Tehát én még nem vagyok az új kapcsolati mintára felkészülve, hanem ilyen hagyományos, sok sérülést hordozó ember vagyok, akkor mit tegyek?
Igen, el kell kezdeni ezen dolgozni. Meg kell nézni, hogy mi okozza benned ezt a fajta féltékenységet. Mi az, amit érzel olyankor, amikor ő elmegy nélküled, az hová követhető vissza? Erre is van egy ilyen kérdéssor, amit használtunk az egyik programon, az pedig az, hogy amikor egy ilyen érzés felmerül benned, akkor érdemes megkérdezned magadtól, hogy mikor éreztem ezt először. Vagyis először fogalmazd meg, hogy mi ez az érzés. Elhagyottság, tehetetlenség, félelem, magány, elkeseredettség, kétségbeesés. Fogalmazd meg, hogy mi ez, amit te most érzel. És ha ezzel megvagy, akkor nézd meg, hogy mikor keletkezhetett ez először, ez az érzés. Mert ugye ez egy olyan érzés, amivel nem születünk együtt. Ezt megtanuljuk. Hogy mikor lehetett, és ilyenkor az elme megpróbál közbelépni, és azt mondja, hogy nem emlékszem. És ennek a kicselezésére van az a hozzátett mondat, hogy persze, nem tudom. De ha tudnám, mit gondolnék? Tehát akkor először nézd meg, hogy mikor történt ez. Akkor nézd meg, hogy ki volt ott még veled. Amikor én ezt először megcsináltam magammal, egy ilyen 3 éves kori élmény jött fel, amire tényleg nem emlékezett a tudatos elmém, tehát csak akkor derült ki, amikor ezt így végig vettem, és ezután az következett, hogy hát hosszan sírdogáltam ezen. Rendesen megsirattam, hogy én ott, hogy engem ott, hogy semmibe vettek, hogy nem vigasztaltak meg, hogy nem szeretett senki. És akkor így képzeletben karomba vettem azt a gyerekkori önmagamat, megvigasztaltam, megszeretgettem. És az történt, hogy amikor ezt a folyamatot így végigvezettem magamban, azonnal megértettem, hogy mennyire helytelen volt a kedvesemmel kapcsolatos reakció. Hogy tényleg az történt, amiről az előbb beszéltünk, hogy ő megérintette ezt a sebzettséget, és aztán én rázúdítottam az érzelmeim kavalkádját, amik mind ebből a régi helyzetből fakadtak. És amikor ezt megértettem, arra is képes voltam, hogy bocsánatot kérjek tőle, és azt mondjam, hogy bocs, ezt rázúdítottam, de nincs között hozzá egyáltalán, ne haragudj. És ő mondta, hogy oké, megbocsájtok. És ezzel egy nagyon nehéz konfliktus tisztult ki.
Megbeszéltük, hogy ez volt a negyedik alapelv, és mi az ötödik? Erről fogunk beszélgetni a zene után. Kedves hallgatók, Önök az Ajtók című műsort hallják. Mai vendégem Sarkadi Kriszta, akit arról kérdeztem a zene előtt, hogy mi az ötödik alapelv, ami ahhoz szükséges, hogy mi kiteljesedett boldog párkapcsolatban tudjunk élni, de nem csak párkapcsolatban, hanem azt mondhatom, hogy boldog kapcsolatban úgy egyáltalán.
Igen, amikről most beszélünk, az az összes kapcsolatunkra vonatkozik, de azért mégiscsak a párkapcsolatok ebből a legérzékenyebbek, mert azok a legfontosabbak a számunkra. És ha a párkapcsolatunkban valamit megoldottunk, akkor az érvényes lesz a többire is. Tehát ezért érdemes különös figyelmet fordítanunk erre. Az ötödik alapelv az az elengedés. És az elengedésnek sokféle értelme van. Én most egy olyanra gondolok, ami talán nem mindenkinek jut eszébe. És ez pedig az irányítás utáni vágy elengedése. És nem a másiknak az irányítása, hanem a kapcsolatnak az irányítása. Ugyanis pontosan a régi mintákból fakadóan számtalan elképzelésünk van arról, hogy egy kapcsolatnak hogyan kellene működnie, hogyan kell alakulnia, mikor, minek kell történnie, és ha ő ezt teszi, akkor az biztos azt jelenti, hogy, ha nem teszi, az azt jelenti, hogy, ha ezt mondja, ha azt mondja. Pedig a kapcsolatunk tulajdonképpen állandóan az öröm felé és a boldogság felé szeretne fejlődni, ha mi nem állnánk keresztbe azzal, hogy irányítani akarjuk. Úgyhogy az elengedés nekem azt jelenti ebben az esetben, hogy így ajánljuk fel a kapcsolatunkat az univerzumnak, és mondjuk azt, hogy itt van ő, itt vagyok én, boldogan szeretnénk együtt élni, hát alakuljon úgy ez a kapcsolat, ahogy ehhez alakulnia kell. És én nem avatkozom közbe. Amikor az én kedvesemmel egy rendkívül zűrös időszakon mentünk keresztül, én ezt naponta megtettem. Tehát naponta fölajánlottam, csináltam egy ilyen kis mini szertartást magamnak, meggyújtottam egy mézsest, és elmondtam egy ilyen imát, hogy én most már nem tudom, mit kell csinálni, tehetetlen vagyok, fölajánlom ezt a kapcsolatot, a szerelmemet, mindent, hogy oldódjon meg ez a helyzet, úgy, ahogy az mindenkinek a legjobb. Amikor erre képesek vagyunk, akkor egyrészt egy ilyen nagy teher gördül le a vállunkról, hogy ja, tényleg, ezt nem is nekem kell megoldani, másrészt olyan módon oldódnak meg a helyzetek, ami nekünk soha eszünkbe nem jutna.
Az irányításról jutott eszembe az, hogy szerintem nem csak a régi minták befolyásolnak abban, hogy én valamilyen né akarom alakítani a kapcsolatot, hanem a kontrollálás iránti vágy. A kontrollálás iránti vágy, az pedig védekezés. Tehát ha én irányítok, én kontrollálok, én szabom meg a feltételeket, kevésbé sérülhetek.
Így van, pontosan. Nagyobb biztonságban érzem magam akkor, hogyha irányítom a helyzetet. Viszont az én tapasztalatom legalábbis az, hogy ezzel a boldogságtól is elzárom magam. Tehát a boldogság és az öröm számtalan olyan forrásból készül megérkezni hozzám, amiről nekem fogalmam sincsen. És ameddig ragaszkodom ahhoz, hogy uraljam a helyzetet, és mindig az történjen, amit én előre kiszámítottam, addig nem élhetem meg az igazi boldogságot. Ez az én tapasztalatom.
Mert hogy nem látom az ajtót, vagy nem is ismerem föl, hogy ez ott egy ajtó, és nem tudom kinyitni.
Igen, pontosan.
Na hát, nagyon szépen elmondtuk mi ezt az öt alapelvet, és bevallom, nagyon szimpatikus nekem az az új kapcsolati minta, amit így elénk vetítettél, és kicsit olyan utopisztikus is. Amikor valaki elmegy hozzád azzal, hogy figyelj, Kriszta, ezer sebből vérzem, nekem nem sikerülnek a kapcsolataim, én kilódom folyamatosan. Ha találok magamnak valakit, akkor is rövid ideig tart, a gyerekemmel rossz a kapcsolatom, a szüleimmel, stb. Mit teszel akkor?
Sok mindent teszünk, elkezdünk beszélgetni. És ebben a beszélgetésben egyrészt megnézzük azt, hogy mi az, amiket ő átélt mostanáig, milyen élményeken ment keresztül, amik meghatározták azt, ahogyan most gondolkodik. Azután pedig elkezdünk arról elmélkedni, hogy igazából hogyan szeretne ő élni. Tehát, ha minden lehetőség adott lenne, ha egy varázsütésre megoldódna a helyzet, akkor az hogy néz neki? És ez azért fontos, mert amikor rosszul mennek a dolgaink, akkor hajlamosak vagyunk ebbe olyan módon beleragadni, hogy nem is tudunk már másra figyelni, csak arra, hogy minden mennyire rettenetes. És ilyenkor egy ilyen külső segítség nagyon jól jöhet abban, hogy szépen fokozatosan átirányítsa a figyelmünket arra, hogy mi az, amit viszont ehelyett szeretnénk. Mert hogy az egy régóta ismert törvényszerűség, hogy amire a figyelmünket irányítjuk, az érkezik meg az életünkbe, és az kap egyre nagyobb hangsúlyt az életünkben. És minél inkább arra figyelünk, hogy mennyire rossz minden, annál több lesz a szenvedés. Viszont ha képesek vagyunk arra fókuszálni, hogy mi az, amit ehelyett szeretnénk, akkor szépen lassan átfordul az a dolog, és elkezdenek azok megérkezni az életünkbe. De közben foglalkozunk azzal is, hogy begyógyítsuk azt a fajta sebzettséget, ami az akadálya lehet ennek, mert hiába kezdjük el vonzani magunkhoz mindazt, amire vágyunk, ha úgy érezzük, hogy erre nem vagyunk méltók, mert tele vagyunk bűntudattal és sérelmekkel, akkor nem fogjuk megengedni, hogy megérkezhessen az a dolog az életünkbe.
Akkor tehát ez zárva marad az ajtó.
Így van, pontosan. És ez, tehát ez a két történet zajlik egyszerre, hogy egyrészt gyógyítjuk a múltból fakadó sebeket, másrészt pedig arra fókuszálunk, amit szeretnénk.
Ezzel foglalkoznak a terapeuták, foglalkozik a régi sebek gyógyításával a kineziológia, és még számos más terület. Mi az a plusz, vagy az a fajta egyediség, amit te ebbe az egészbe bele tudsz vinni? Ami a te specialitásod?
Azt szokták mondani, hogy az én specialitásom az, hogy teljesen a saját történeteimből dolgozom. Tehát csak olyan módszereket kínálok azoknak az embereknek, akik hozzám fordulnak, amiket én kipróbáltam, és amik nekem működtek. És semmi olyasmit nem teszek eléjük, amikről nem tapasztaltam meg, hogy valóban jól használható módszerek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendkívül gyakorlatorientált vagyok. Ezért még ha egy előadásra is kérnek föl, az is tele van olyan gyakorlatokkal, amiben az ott ülők átélnek bizonyos dolgokat. Azért, mert azt akarom, hogy már egy előadásról is úgy menjenek el, hogy valami megváltozott bennük.
Nagyszerű, akkor ezzel fejezzük be a műsort egy ilyen gyakorlattal. Adj nekünk valamit most!
A megbocsátáshoz kapcsolódik a gyakorlat, mivel arról beszéltünk, hogy az mennyire nehéz. Az a jó, hogyha ehhez a gyakorlathoz a kezed ügyében van egy fénykép arról az emberről, akinek szeretnél megbocsájtani. Ezt a fényképet tedd ki bárhová, úgy, hogy szemmagasságban legyen, tehát úgy érezhesd, hogy ott áll előtted ez az ember. Ha magasabb nálad, akkor tedd egy kicsit magasabbra, ha alacsonyabb, akkor tedd alacsonyabbra. Nézz a szemébe, ott a fényképen, és hangosan mondd ki a következőt. Ha megbántottalak, vagy megsértettelek valamivel, akár szándékosan tettem, akár nem, kérlek, bocsáss meg. Én is megbocsájtom neked, hogyha akár szándékosan, akár nem, de megbántottál, vagy megsértettél valamivel. Majd miután ezt megtetted, és kimondtad, hajolj meg előtte. Legyél te az, aki földig hajol, és közben gondold azt, vagy akár hangosan ki is mondhatod, megbocsájtok neked, mert tudom, hogy a legtöbbet tetted, ami abban a pillanatban tőled tellett.
Miközben hallgattalak, és elképzeltem ezt a jelenetet, ez, hogy ezt megteszem valakivel, már a gondolat is, hogy kimondjam, nehezemre esett, és az, hogy földig hajoljak, az meg egy elképzelhetetlen is volt az első pillanatban. Tehát, hogyha én ezt nem jó érzéssel teszem meg, akkor is hatásos?
Lehet, hogy akkor többször kell megtenned. Én azt javasolnám, hogy mindenképpen tedd meg, és figyeld közben az érzéseidet. És addig kell újra és újra elvégezni a gyakorlatot, amíg egyszer csak érzed, hogy megjelent benned a béke, megszületett a megbocsájtás. Mondtam már az elején, hogy ezek mély sebek, és ezért nem egyik pillanatról a másikra gyógyulnak be. És minél inkább érzed, hogy ott az ellenállás, annál mélyebben van, és annál több hasonló élmény rakódott rá. Ilyenkor csak annyit kell tenni, hogy újra és újra megismétled a gyakorlatot.
Ha valaki szeretne veled haladni az új kapcsolati minták felé, és veled gyógyulni, veled lehántani a rétegeket, a régi sérelmek rétegeit, akkor hol találhat meg téged?
Leginkább a honlapomon találhat meg, amelynek az a címe, hogy www.igazabolszerelem.hu. A filmről lehet megjegyezni, aminek szintén Igazából szerelem volt a címe. Más módon nem kapcsolódunk a filmhez, csak ott is annyiféle módon mutatkozott meg a szerelem, hogy úgy éreztük, ezt valamilyen módon érdemes megjeleníteni a honlapon is, mert hogy én is azt vallom, hogy, amit már az elején mondtam, hogy engedjük meg magunknak, hogy úgy éljünk, ahogy szeretnénk, és olyan kapcsolatot alakítsunk ki a kedvesünkkel, ami mindkettőnknek jó, de valószínűleg csak nekünk jó.
És engedjük ezt megtapasztalni, hogy olyan újdonságok és jóságok áradjanak az életünkbe, amikről nem is gondoltunk.
Így van.
Ezt kívánom mindenkinek, ezt kívánom neked is. Egy hét múlva újra itt leszek. Újabb ajtókat nyitunk ki. A főszerkesztő Orbán Zoltán nevében is búcsúzik a mai műsor. Szerkesztő műsorvezetője Lajko Erika. A viszonthallásra.
Ez volt az Ajtók, a Rádió 17 önismereti magazinja.